Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Megkezdődött Svájcban az ukrajnai békekonferencia szombaton. A megbeszélésen 92 ország vesz részt, közülük 57 állam vagy kormányfői szinten. Ezzel ez az esemény lesz az év egyik legnagyobb csúcs találkozója. A delegációk az ukrajnai gabona exportról, az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű biztonságáról, a nukleáris fegyverek használatának elutasításáról, valamint humanitárius kérdésekről, például a fogolycseréről akarnak tárgyalni. A találkozó célja a lehető legszélesebb körű nemzetközi támogatás biztosítása az ukrán béketervhez, amely Oroszország teljes kivonulását követeli az elfoglalt ukrán területekről. A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az érvénytelen szavazatok újra számlálása után is megőrizte első helyét a főpolgármester választáson Karácsony Gergely 41 szavazat különbséggel. Az eredetileg érvénytelennek minősített voksokból Karácsony Gergelyre 112, Vitézy Dávidra 395 érvényes szavazat érkezett, Gruntner András 53 voksot kapott. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak, ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Nagyon sikeres az iskolakert program, amelynek mostani 5. ütemében országosan 25 óvoda és 25 iskolakertet adnak át, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a gesztei Gyermekállom napközi otthonos óvoda kiskertjének avatásán. Koncz Zsófia a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei településen kiemelte, a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságát rámutatva, számos program indult ennek jegyében, mint a Zöld Óvoda program, a kölcsönkapott levegőszemlélet formáló program és a Teszed önkéntes hulladékszedő mozgalom. Vereséggel kezdte Magyarország az Európa-bajnokságot, de még javíthatunk. A gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es vereséget szenvedett szombaton a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának kölni mérkőzésén a nyitófordulóban. Ezt követően a magyarok szerdán 18 órakor a házigazda német válogatott ellen játszanak Stuttgartban, majd vasárnap 21 órától Skóciával csapnak össze, szintén Stuttgartban. Híreink végén az időjárásról. Az ország keleti felén erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. Még délnyugat felé haladva sok napsütés várható a fátyolfelhők és a kevés gomoly felhő mellett. Az északkeleti-keleti megyékben helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artúr színművészek, az Octovoice ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3 in 1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítősziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket.
igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon. Mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó. Nagyon fájása édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Száraz november vagy szabad élet? Mi a különbség az önmegtartóztatás és a szabadítás között? Maurer Péter beszél majd szenvedélybetegségekből való szabadulásáról, őt és feleségét, Maurerné Fenyővári Kornéliát, Óváriné Herpai Dóra kérdezte a Mária Rádió számára készült interjúban. Szeretettel ajánljuk ezt a történetet bátorításul hallgatóinknak, hiszen hazánkban rengetegen érintettek az alkoholbetegség kérdésében.
Köszöntöm kedves vendégeimet, Maurer Pétert és feleségét Maurerné Fenyővári Kornéliát. Isten hozott benneteket. Péter, először téged kérlek, hogy mondd el nekünk az alkoholból való szabadulásod történetét.
Én egy nagymarosi, teljesen átlagos család elég rossz gyermekeként születtem. Általános iskola után bekerültem a középiskolába fűtésszerelőként. Középiskolában majdnem mindenki dohányzott. Talán, hogy ne lógjak ki a sorból, én is elkezdtem cigizni. Iskola után közvetlenül bevonultam katonának. Leszerelésemet követően édesapámmal dolgoztam, iskolai gyakorlaton is nála voltam iparutanulóként. Körülöttem zajlott a családi élet, de én éltem a saját kis világomat. Egyszerűen mindig mennem kellett, nem volt megállás vagy pihenő. Folyton a haverok, gyerekkori barátok társaságában voltam. Ekkor merült fel a füves cigaretta fogalma is, amit el is kezdtem használni. Itt jött egy fordulópont az életemben. Sajnos volt egy családi dráma, aminek következtében apám börtönbe került, édesanyám az akkor 5 éves öcsémmel a nagymamához költözött, a szülői házat pedig elvitt a bank. Ebben az időszakban már egy rokonnál dolgoztam az építőiparban, de sajnos az éjszakákat autóban töltöttem pár hónapig az erdő különböző pontjain. Ez idő alatt a Dunát használtam tisztálkodásra. Volt egy emlékezetes december 24-i szentestém, amikor ugyanott fülöttem meg. Az említett rokonnal együtt is íjászkodtunk, és közben elkészült a saját lövészklubja, ahova befogadott lakni.
Mennyi idős voltál ebben az időben?
Hát ebben az időben lehettem olyan 25-26 éves.
26.
Körülbelül így van. Na most a füves cigi ezen a ponton szűnt meg, mert üldözési mániám lett tőle. Innentől kezdve azt éreztem, hogy folyamatosan figyelnek. Aztán képbe került az Ecstasy tabletta és a Speed. Először fél tabletta elég volt, majd feltornáztam napi 18 darabra. Ezzel ugyanúgy tudtam dolgozni, viszont aludni nem. Így lövészet volt minden éjjel, versenyekre való készülés. És ebben az időszakban küldtem elé az úr a feleségemet, most már tudom. Idővel elkezdtünk építkezni, ő a pénz részét, én a munkámat tudtam beleadni. Pár hónapig nem volt gond. Ez külterületen van, hatalmas kertekkel, gyümölcsösökkel. Hozzá kell tennem, a gyümölcs nem a befőtes üvegbe, hanem a hordóba került.
Cefrének.
Így van. Nagyon távol állt tőlem az alkohol ízvilága, de a drog után űrt úgy gondoltam, hogy kitölti. Hát ez nem volt egy túl okos gondolat. Eleinte 2-3 centes pálinkát megittam, de az jött is vissza, tehát annyira nem bírtam ugye az italt. De csak erőltettem, aztán bírtam egyre jobban. Így már munka után a kollégákkal, akik azóta teljesen lecseréltek, napi rendszerességgel a kocsmába vezetett az utunk. Jó hosszú ideig ez így ment, egy szürke síkon 8-10 kis pálinka üdítővel, tehát én rögtön üdítőt ittam a pálinka után, mert én nem bírtam egyszerűen az ízét elviselni, talán 1-2 deci borocskát megittam még pluszba.
És ez napi fogyasztás?
Ez minden áldott nap, így van. De ezt nagyon okosan tudtam azért még fokozni, elkezdtem Xanax nyugtatóra inni, ettől fél év után volt egy hatalmas epilepsziás rohamom. Aztán jött egy hét kórház, 9 hónapig utána nem ittam alkoholt, egy gyógyszert sem szedtem, de végig küzdenem kellett vele.
Tehát ez volt a szárazság.
Folyamatosan megvolt bennem az, hogy hú, még bírom, de küzdöttem vele. Tehát küzdöttem vele. 9 hónap után ez a tudat feledésbe merült, és kipróbáltam ugye a vodkát alkoholmentes sörrel, mert hát úgy akkor talán nem lesz baj. Ó, nincs itt semmi gond, bírom én ezt. Kezdődött előről, csak itt már gyógyszer nélkül. Ugye a kábítószert azt teljesen le tudtam tenni. Tehát az egyik pillanatról a másikra az nem volt problémás, csak itt váltottam ugye akkor az alkoholra. Itt jött a munkai felismerés, mert 2 év alatt ugye odáig jutottam, hogy már reggel is szükségem van az alkoholra ahhoz, hogy jól működjek. És leültem a főnökeimmel egy beszélgetésre, akik egyben a barátaim is, hogy baj van. Ezt észrevették ám ők is, így megbeszéltük, hogy 3 hónap pihi, azért, hogy rendbe hozzam magam. Persze ez nem sikerült, így még lejjebb tudtam csúszni. Ekkor kezdődött ugye a végső stádium, napi 2 liter házi pálinka az, amit én a legvégén elfogyasztottam. Éjjel is fel kellett kelnem. A reggelek katasztrófák voltak, mert a rövid ital nekem ugye savat csinált, ami szétmarta a nyelőcsövemet is. Emlékszem, éjjel 2 óra lehetett, ébresztő, indikel, de nem bírtam már. Elvánszorogtam a fürdőszobáig, ott hasra feküdtem. A sav, amit már ismertem, itt már vér volt. Tehát tudtam, nincs tovább. Elkezdtem zokogni, mint egy 3 éves kisgyerek, közben vert a víz és rázott a hideg. Összetettem a 2 kezem, és zokogva annyit tudtam hangosan mondani. Drága Istenem, kérlek, most azonnal Douglas meg, vagy ments meg. Ez szó szerint idézem, mert ez így történt. Szerintem ez volt életemben az első olyan ima, ami szívből, őszintén, céltudatosan történt. Abban a pillanatban megszűnt körülöttem minden. Az a hatalmas egóm, az anyagiasság, a kapcsolatok, olyan érzés volt, mintha letakartak volna valamivel, elsötétült a világ. Kinyitottam a szemem, és éreztem, hogy valami megszűnt, nem tudom, hogy mi, csak valami furcsa volt. Persze a testem teljesen ki volt készítve, annyit kellett innom, hogy ne legyen halálfélelmem, pánikrohamom, mert hogyha nem jutottam hozzá az alkoholhoz 3 óránként, akkor jött ez a rettegés, hogy most mi lesz, hogy fogok hozzájutni. Amikor láttam, hogy elkezd fogyni, akkor már jött ez az érzés, hogy reggelig honnan oldom meg éjszaka.
És ezt rejtetted Nelly elől, vagy ez már nem lehetett?
Nem is lehetett, de hát nem is volt rá szükség, ő ezt látta. Másnap megcsinált a telefonom, a nővérem hívott beszélgetni. Egy nagyon meghitt beszélgetés volt, ami azelőtt még soha nem történt meg így. Nagyon szerettük egymást, csak külön, teljesen külön utakon jártunk. Így utólag már tudom, hogy a megváltó is köztünk volt. Még aznap este hívott édesanyám is, hogy a doktornő szeretne velem beszélni.
Mert hogy megosztottad a nővéred, hogy mennyire rosszul voltál.
Pontosan, hát ők látták, azért a család tudta, hogy mi a helyzet. Édesanyám mindig mondta is, hogy le tudott tenni erős, vagy le tudott, hát nem voltam elég erős, képtelenség volt. Itt eljutottam arra a pontra, ahol már se ember, se orvostudomány nem tudott rajtam segíteni. Ez nem volt számomra kérdés. Tehát se családtag, se barátok, se a feleségem hiába, tehát érezte a szervezet, hogy kell, mint másnak az oxigén. Úgyhogy fel is jött hozzánk a doktornő, beszélgettem vele. Így merült fel a Dömösnek a lehetősége. A Duna ellenkező oldalán ott lakunk, közvetlen test közelben, és nem hallottam még róla előtte.
Mármint arról, hogy egy misszió létezik.
Így van, pontosan, egy mentő misszió. És tudtam, hogy szükségem van rá, én azonnali hatállyal indultam volna. Kaptam egy időpontot, 1 hónap elteltével mehetek. Hát itt akkor elkezdtem egy picikét vakarózni, hogy ebből probléma lesz, mert hát itt nekem napok vannak, nem hónapok. Míg másnap jött a telefon, hogy megüresedett egy hely, és így kerültem 2 nap múlva már Dömösre.
És tudtad talán már akkor is, hogy ez nem a véletlen.
Tudtam, biztos voltam benne, igen. Ott a földön, amikor ugye elsötétült a világ, és utána kinyitottam a szemem, akkor én már ott egy felemelt érzést éreztem, nem tudom szavakba önteni a mai napig sem, hogy mi az az érzés, de azt éreztem, hogy van. Persze a testem ugye az még küzdött, mert hát az 2 külön történet, ugye akkor nekivágtam Dömösnek, tele kíváncsisággal, aggodalommal, félelemmel, de vágyal is, hogy szűnjön meg ez a borzasztó érzés, ami ugye rabságban tart. Tehát ez egy iszonyú fájdalom.
Egyszer fenn, majd nem, de mindez nem baj, mert a földön harcunk még úgy. Míg az út tart el, mindig újra kell, és egyszer eljön értünk Jézus. Egy szó szívből nyomba én mehér, egy kéz, mely még a bajban épp elér, egy nép, mely tön a rossz ma véget ér. Jézus, Jézus, Jézus.
Szenvedélybetegségétől való szabadulásáról kérdezi Maurer Pétert Óváriné Herpai Dóra.
Dömösön közösségi terápiás program zajlik.
Igen.
És hogy talán ez volt az első ilyen alkalom, hogy egy közösségi rehabilitáción részt vettél.
Így van.
Hogy érezted magad? Sokan ettől tartanak, ettől a megérkezéstől, ettől, hogy mások előtt felvállalják ezt a helyzetet. Emlékszel erre?
Ez számomra azért nem volt akadály, tehát elég gyorsan be tudok illeszkedni társaságban is, és annyiból talán könnyebb volt a helyzet, hogy tudtam, hogy mindenki ugyanabban a cipőben jár.
És ez segít.
Azért ez egy nagy könnyebbség, hogy ott nincs mit takargatni. Itt 3 hét alatt világossá vált, hogy mi, illetve ki által szabadultam az alkoholfogságából, hisz azért itt nagyon jól szembe kerültem az Úr Jézus Krisztussal, és felnyitotta a szemem, ami az idáig vak volt, illetve a fülem, ami addig süket. Ez egy nagyon érdekes történet. Ugye itt én gyógyultként jöttem ki. Az útról 180 fokos fordulattal jöttem haza. Ennek már 2 éve, Azóta minden reggel Bibliával, igével kezdem a napomat, egy órát, ez sérthetetlen, úgyhogy az mindig így kezdem a napot. Egy hálával, egy imádsággal átadom az egész napomat az Úr kezébe. Hiszbe bizonyítottam, hogy ha én akarok valamit elérni, azt a múltam valahogy elmondtam, látni lehetett, hogy nem sokra mentem vele. És azóta csodálatosan működik, délben is van időm, autóban dicséreteket hallgatok, esténként az az egy-másfél óra ugyanúgy az igével, Bibliával, közös imádsággal, ugyanúgy zenehallgatással, tehát ezzel telnek a mindennapjaink, és ezt biztos, hogy nem adnám oda semmiért. Azóta a feleségemmel, ha bárhová is megyünk, mindig hárman vagyunk, jó erősen összekötözve az Úrral, tehát ezt azért úgy érezzük, hogy velünk van. Soha nem szeretném elengedni, nem is fogom, hisz az én bűneimért, ugye azért adta ő a drága vérét, és vitte az adós levelemet a keresztfára, ő az egyetlen, rajta kívül nincs más. Kamatosan kaptam vissza az életemet, akár munka, család, barátok, de még az anyagi oldalon is. Nagymaros idézőjelben mindenki ismer mindenkit, de még a környező településeken is. És észrevehető az, hogy már nem kell róla beszélnem. Ugye, mert az ember, ha szabadul egy ilyenből, mond valamit, előtte is mondott, nem biztos, hogy ez így van. De amikor már az idő telik, és látják, hogy az ember teljesen más, akkor már sokan jönnek kérdésekkel, hogy mi történt veled, te nem ilyen voltál. Ez a kollégákon, akikkel napi rendszerességgel vagyunk összezárva, ez rajtuk érezhető. És ami varázslatos, hogy velük is nagyon sokat beszélünk igéről, dicséreteket hallgatva. Tehát egy nagyon meghitkics családias hangulat az is. Amit nem tudok általában szavakba önteni, az, hogy Dömösön úgy szabadultam meg az alkoholtól, hogy amint említettem, ugye az epilepsziás rohamom után 9 hónapom az úgy telt, hogy minden áldott nap ittam volna alkoholt, csak tudtam, a tudat tartott vissza, hogy megint visszakerülök a kórházba, és az nem volt túl jó érzés. Viszont Dömös után úgy tudtam eljönni, hogy mi lesz, ha kijutok. Ugyanúgy ott lesz az ital, a kísértés ott lesz. És ezt nem tudtam hova tenni, hogy ez megszűnt.
Félelmed.
Megszűnt a félelem, és megszűnt az alkohol utáni vágy. Önthetik, mellettem kínálhatnak, olyan érzés, mintha soha nem is ittam volna. És ez csodálatos.
Nelly, most téged kérlek, hogy meséld el nekünk házastársként, feleségként, hogyan élted meg ezt a mélységekkel nehezített időszakot?
Nagyon nehéz volt, azt kell, hogy mondjam. Az én családomban nem volt jellemző az alkoholfogyasztás, maximum ilyen ünnepnapokkor, de akkor is mértékkel. És mikor kiderült, hogy elég nagy a baj, akkor nagyon-nagyon megijedtem, mert az első házasságomnak is az alkohol vetett véget. Én sosem fogyasztottam alkoholt, és igazából nem is tudtam átérezni, meg megérteni sem tudtam, hogy erre miért van olyan nagyon nagy szükség. Nehéz volt, mert kilátástalanság fogott el, félelem, reménytelenség. Aztán segíteni próbáltam, de azt láttam, hogy nem tudok. Minden próbálkozásom kudarcba fulladt. Volt, hogy technikát változtattam, és hogy akkor próbálok megértő lenni, türelmes, segítőkész, de ez sem vezetett olyan eredményre, hogy most akkor meg tudjunk szabadulni ettől a problémától. És igazából, amiről Péter beszélte, az epilepsziás rohama után én megvoltam arról győződve, hogy nekünk most már megoldódott a problémánk, hiszen az orvos megmondta, hogy nem ihat több alkoholt, mert akkor rosszra fordulhat a dolog. Hazajön a kórházból, nem fog inni, és minden nagyon szuper lesz, és jó lesz. És 9 hónapig, amíg nem ivott, majdnem így is volt, mert láttam rajta a küszködést. És azt látni egy olyanon, akit nagyon-nagyon szeretsz, és segíteni akarsz, és nem tudsz mit csinálni, akkor megint kezdődött ez a félelem, a kilátástalanság. A végén már átment ilyen önvádba is. Nagyon-nagyon nehéz volt.
akkor, amikor mondod, hogy 9 hónapig te elnézted Péternek a küszködését a nemi vásért, tudtatok erről így beszélni?
Hát akkor még nem.
Akkor még nem.
Uh-huh. Nem. Az utolsó 3 hónapban volt az, hogy igen, akkor már így őszintén meg tudtuk beszélni.
És emlékszel arra, amikor Péter elhatározta, hogy elmegy Dömösre?
Igen. Örültem, hogy erre az elhatározásra jutott. Persze félelem is volt bennem. 3 hét az azért hosszú idő, de amikor 3 hét után hazajött, és én megláttam, bennem egy olyan hála volt a szívemben, a lelkemben, hogy láttam rajta a változást, a tisztulást, és amikor azt mondta, hogy hát ott történt valami, és őt az Úr megszabadította, én még akkor este, mikor ő elaludt, én még akkor térdre borultam, és hálát adtam, hogy ilyen kegyelmet kaphattunk.
És te ott voltál mellette, hiszen én úgy tudom, hogy utána, amikor már hitmélyítésre került sor, akkor te is elkísérted őt Dömösre.
Igen.
Az?
Igen,
hát, hogy igen. Ott voltál mellette utána a szabadulás útján.
Igen.
Sőt, a közös szolgálatot is együtt kezdtétek el.
Így van.
Dömösen.
Így van. Én annyira hálás vagyok a Jóistennek, és én ezt meg is mondtam a Jóistennek, és azt kértem, hogy ez maradjon így, és én ezért bármire hajlandó vagyok. És én akkor azt kaptam, hogy kövess engem, úgyhogy mi azóta 3-asban a Jóistennel kézen fogva járunk.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeliden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.
A dömösi iszákos mentő misszióban élte át az alkoholbetegségtől való teljes szabadulást Isten segítségével Maurer Péter, akit felesége Kornélia kísért végig ezen az úton.
Nem látják a hallgatók, én két mosolygós emberre nézek, aki nem csak a gesztusaival, hanem mindenével, a tekintetével is mosolyog, átragyog rajta mindaz, ami a szavaikból is kihallatszik. De hogy hogyan élitek meg a hétköznapokban a szabadulást, azt a szabadulást, amit Krisztustól kaptatok, ez szerintem nagyon fontos. Tudjuk, hogy Péter már nem iszik, hála az Úrnak, de azt is tudom, hiszen ismerlek is benneteket, hogy messze nem ez a legnagyobb változás az életetekben. Ha szabad így mondani, úgy mellesleg az alkoholtól is szabad vagy, de hogyan jelenik meg Péter ez a mindennapjaidban?
Ugye, amikor szabadultam az alkoholból, akkor az utógondozó csoportokat is azonnal elkezdtem látogatni, mert ugye működik a missziónak ilyen csoportjai is, és ott is folyamatosan ugye az igével foglalkozva, imádsággal foglalkozva, közös beszélgetésekkel foglalkozva, eljön az a pont az ember életébe, amikor kaphat olyan felkérést, hogy esetleg, ahol mi is gyógyultunk Dömösön, ott X idő elteltével vissza lehet menni önkéntesként szolgálni, akár segítőként, gyógyító hetekre, és ez az út nem volt kérdéses számomra, hisz ha az Úr engem megszabadított, és megmentett a halálból, és tőle kapok egy jelet, egy felkérést, egy telefonhívást, ezeket én mind jeleknek veszem, akkor én hogyan is mondanék neki, nemet. Nagyon-nagyon-nagyon szeretünk oda járni, szolgálni azóta is. Most már páran azért ismernek, és kapjuk a telefonhívásokat is, akár családoktól, hozzátartozóktól, hogy látják, tudják, hogy nekünk sikerült megszabadulni, hogy hogyan sikerült, mert ahogy mi tanástalanul álltunk, ugye ezelőtt még 2 évvel, hogy tudjuk, hogy szükség lenne a szabadulásra, csak nem tudjuk, hogy milyen úton. Így nagyon sokan állnak még most is ilyen kérdésekkel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt próbáljuk eljutatni az emberekhez, a fiatalokhoz, akik ugyanebben a problémában szenvednek, és én nem vagyok többre képes, egyedül csak azt a küszöböt tudom megmutatni, hogy ez hol van, az összes többit az Úr intézi. Na most ehhez az kell, ugye, hogy ha az ember a felismerés megvan, hogy a probléma adott, ezt meg kéne oldani, onnantól kezdve én 90%-ban biztosra mondom, hogy van szabadulás és van kiút. És nagyon-nagyon-nagyon rossz látni már ilyen szemmel, ilyen fejjel azt, hogy mennyire tönkre tudtam tenni magam körül mindent, hogy a családnak ez milyen fájdalom. Én úgy gondoltam, hogy akkor nem bántok senkit. Ugye nincs családi csetepaté, idézőjelbe. El vagyunk, én ezzel senkit nem bántok. Hát de utólag visszagondolva, de nagyon. És végtelenül hálás vagyok azért, hogy ezeket az utakat, ezeket a jeleket, amiket kapok, járhatom, segíthetek más rászoruló családokon, embereken, felkeresnek. És úgy látom azért kisebb-nagyobb sikerrel ez sikerül is, mert számomra attól nagyobb boldogság jelen esetben nincs. Nekem, ha csak egyetlen egy embernek, ha én tudok segíteni ebben, és ugyanezt az utat el tudja kezdeni járni, de az az egy ember lehet, hogy 500-nak, akkor az már számomra is 501-et jelent. És ez egy felemelő érzés. És ehhez minden támogatást megkapunk az Úrtól. Én úgy érzem, minden időnket tudjuk szentelni ennek a munka mellett, és nincs probléma ebből, áldott helyzetben vagyunk. És minden napot úgy élünk, úgy is élünk meg minden napot, hogy igen, jött egy telefonhívás, akkor ez megint csak egy jel az Úrtól, menni kell, akkor ülök autóba, megyek, és a feleségem olyan szinten támogat, hogy nem azt kérdezi, hogy most már megint miért, hanem már megint? De jó. És ez hihetetlen. Ha egy visszatartó erő lenne, akkor talán azért ez nehezebben működne, de így, hogy a munkámban is, illetve a családomtól is mindenhonnan ezt a támogatást kapom, azért így sokkal könnyebb. Főleg úgy, hogy még az Úr is vezet minket.
És Nelly, téged is arról kérdezlek, hogy a változás, eltekintve attól, hogy az alkohol már nincs jelen az életetekben, miben látod a legnagyobb változást az előtte, utána, a szabadulás előtti, meg utáni hétköznapjaid?
Nekem a hála, amit érzek, hogy megkaphattuk ezt a kegyelmet, és ez vezérel, és amikor megkérdezte tőlem, hogy hát ő eljárna a csoportba, meg segítőként, és hogy lenne kedvem vele menni, és én annyit válaszoltam rá, hogy ahova te mész, oda megyek én.
Fontos a közös szolgálat.
Igen.
Van még egy kis időnk arra, egy egészen kevés, de egy picike, egy-egy mondatos üzenet azokhoz a rádióhallgatókhoz, akik érintettek. Péter, téged arra kérlek, hogy azoknak fogalmaz meg üzenetet, akik a megkötözöttségben érintettek, és tudják, hogy baj van, de nem hiszik, hogy számukra is van megoldás.
Igen, ez egy elég nehéz feladat, mert jelen esetben is van olyan közeli barátom, aki küzd ezzel a problémával, és nagyon reménytelennek látom a helyzetet, holott tudom, hogy van segítség, de rábírni valakit erre nem lehet. Tehát ahhoz el kell jutni talán arra a pontra, és ami a borzasztó ebbe, hogy az ember mindig lejjebb engedi a Jóisten, lejjebb engedi, hogy előbb-utóbb, mint ahogy én is, megjön az a felismerés, amikor már tudjuk, hogy na innen már nincs kiút, akkor valasz, hogy segítség. És én is voltam olyan, aki megvárta ezt az utolsó pontot.
És talán az az imádság, ami belőled felszakadt.
Így van.
Azt üzenhetjük, hogy merjenek felkiáltani.
Hajszál pontosan.
Nelly, te hozzátartozói oldalról azoknak, akik nekem mindig nagyon a szívemben vannak azok a hozzátartozók, úgy elképzelem, hogy hallgatják ezt a műsort sokan, és ott megfordul a fejükben mindazoknak a szeretteiknek az arca, akiről látják, hogy küszködnek az alkohollal, és egyszerűen nem tudják rávenni arra, hogy induljanak el, mert tagadja még a problémát. Te voltál ebben a helyzetben hosszú ideig. Tudsz-e valami bíztatót üzenni?
Igen, hát igazából a szeretet az nagyon fontos, hogy azt ne engedjük, hogy elmúljon. És a kitartás nagyon-nagyon nehéz, de mindig van kapaszkodó, és mindig a legutolsó hajszába is kapaszkodjunk.
És ha jól tudom, egy-egy igével búcsúztok a hallgatóktól.
Igen, ami nekem az egyik kedvenc igém, ugye kedvencet nehéz választani, de engem a Filippihez kezdett levél a 4.13 mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.
Nekem pedig Márk evangéliumából a ne félj, csak higgy.
Kedves hallgatóink, műsorunkban egy sokakat érintő, mély probléma került fókuszba. Az alkoholbetegség, amelyhez kapcsolódik sok esetben valamiféle kábítószer vagy gyógyszer függőség is, rengeteg családban jelen van. Maurer Péter és Maurerné Fenyővári Kornélia megtapasztalta, hogy van szabadulás még a legmélyebb állapotból is. Péter a Dömösi Református Iszákos Mentő missziónál szolgál, miután 2 éve végképp letette az italt. Óváriné Herpai Dóra interjúját közöltük, amely a Mária Rádióban szólt először, és az ő jó voltukból hangozhatott el a Lélekhangolóban is. Interjúinkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Isten áldja hallgatóinkat, szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen,
és tekintetünk összeforjon, hajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Márk evangéliumának első fejezeteiben Jézus számos cselekedetéről és csodájáról olvasunk, majd ezt követően az evangélista áttér az Úr tanítására. Márk írásában hiába is keresnénk olyan hosszúságú beszédeket, mint például Máté evangéliumában a hegyi beszéd. Márk nagyon röviden és tömören jegyzi le Jézus beszédét, s ennek oka nem az ő szűk szavúsága vagy tájékozatlansága, hanem egyszerűen az, hogy időben az ő műve előbb keletkezett, mint a többi evangélium. Máté és Lukács már évekkel később írja meg az evangéliumát, amikor a jézusi tanítás már gazdagabban élt a szóbeli hagyományban. A tanítás bemutatása a magvetőről szóló példabeszéddel kezdődik, amely Isten országát, annak megvalósulását és növekedését szemlélteti. A szentírás tudósok alapvetően két irányba indulnak el a történet értelmezése kapcsán. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a példázatban szereplő magvető Jézus, aki Isten országának örömhírét, tanítását, mint jó magot veti az emberek szívébe. A másik elképzelés szerint a magvető inkább Krisztus követőit, tanítványait jelképezi a történetben, azaz a keresztény embereknek mindenkorban azon kell fáradozniuk, hogy az Úr művét folytassák. Isten igéjét, az örök életre vezető igazságot nekünk kell elvetnünk a mai világ emberének szívébe, hogy Isten országa fennmaradjon és növekedjen. A növekedést ugyan maga Isten biztosítja kegyelme által, de a mi közreműködésünket és szolgálatunkat kéri, hogy országa uralma jelen legyen a világban. A földbe vetett mag az emberi akarattól és tevékenységtől függetlenül indul növekedésnek. Az ember elvetette, elhintette a magot, s ezzel elvégezte a maga feladatát. Pillanatnyilag nincs más teendője, mint türelemmel és bizalommal várni, hogy a mag kikeljen, aztán pedig fejlődjön a növény az aratásig. A növekedés módját vagy ütemét sem az ember szabja meg, hanem minden úgy történik, ahogyan azt a világot teremtő Isten elgondolta. Íme ez egy olyan dolog, amit az ember nem tud egészen az irányítása alá vonni. A modern növénytermesztési módszerekkel lehet a növekedést valamelyest siettetni vagy késleltetni, de ettől még nem gondolhatja senki, hogy kézbe vette az irányítást, mert egy váratlan időjárási körülmény hamar keresztül húzhatja az emberi számításokat. Mindez igaz az Isten országára is. Itt is van feladatunk, olyan feladat, amellyel maga Jézus bíz meg minket. Az Úr arra hív minket, az ő tanítványait és követőit, hogy legyünk a munkatársai az igehirdetésben. Igen, bennünket is megbíz azzal, hogy munkálkodjunk Isten országának terjedése, növekedése érdekében. És ha teljesítettük a ránk bízott feladatot, akkor bizalommal és türelemmel kell várnunk, hogy Isten kegyelme a maga idejében meghozza gyümölcsét. Nem kell a dolgokat sem gyorsítanunk, sem lassítanunk, Isten majd gondoskodik róla, hogy legyen mit aratni. Jézus példázatai alapján Isten országának különböző jellemzőit fedezhetjük fel. Egyrészt Isten országa már megvalósult, másrészt eljövendő. Jézus fellépésével már elkezdődött, de még nem teljesedett be. Megtapasztalható a jelenben, de még várni is kell rá. Az ország jellemzője továbbá, hogy személyes, bensőséges, az egyénre vonatkozik, ugyanakkor külső megnyilvánulásai is vannak. Aki magába fogadja Isten országát, az ettől kezdve azon is munkálkodik, hogy mások is ugyanezt tegyék. További szempont, hogy az ország elsősorban Isten kegyelmének köszönhetően növekszik, ugyanakkor az emberi közreműködésnek is szerepe van terjedésében, sőt Isten ezt adja feladatként nekünk. Ahol megvalósul az Isten országa, ott az embereket nem a hatalomvágy vezeti, hanem elfogadják életükben Isten uralmát. Urunk Jézus Krisztus! Te az örök élet tanításának jó magját veted el szívünkbe. Segíts, hogy jó, termékeny talajra hulljon lelkemben az isteni üzenet. Segíts, hogy a megértés szándékával hallgassam, olvassam Isten szavát. Segíts, hogy értelmemmel és akaratommal befogadjam Isten országát, mint lelki valóságot. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezet. Segíts törekvésemben, hogy megéljem, megvalósítsam mindazt, amit közölsz velem, add, hogy küldetésemnek tekintsem az örömhír hirdetését.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan aranymisét közvetítünk, melyet Mándi Zoltán horti plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából mutat be. Orgonán közreműködik Urbán Péter. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!